Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, a Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten hozzánk szóló szavát, ami megvan írva Máté evangéliumának 6. részében, a 11. versben, eképpen. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Kedves testvérek, már a világ már nagyon megváltozott. Egykor a kenyeret otthon dagasztották és üdötték az asszonyok. Komoly munka volt. A család pontosan tudta, hogy mi az ára a kenyérnek, hogy mennyi munkával jár, és nem volt nagy gond, hogyha több napon keresztül szikkadt kenyeret ettek. A gyerekek nem panaszkodtak, hogyha egy bögre tejet kaptak egy szelet kenyérrel. Ma már ez máshogy van. Ma leszaladunk a boltba is, friss kenyeret veszünk naponta. Vagy esetleg beleöntjük az előre gyártott keveréket a kenyérsütőgépbe, és ropogós friss kenyeret készítünk magunknak. Aztán, hogyha ránk tenészedik, akkor kicsit morgunk, és egyszerűen kidobjuk. Leszaladunk a boltba, és veszük a következő zacskóval jószámra. Egykori szomszédunk a szemét ledobóban gyűjtötte azt a kenyeret, amit már kidobásra ítélt. És a molyzsák tartalmát látva újra és újra megdöbbeltem azon, hogy mekkora darab kenyerek hagyják el a konyhát. Pazarlunk. A kenyernek valahogy már nincs meg az a régi becsülete. Nem igazán értékeljük azt. Legalábbis sokan így vannak vele. Igen, hogyha azokra gondolt az ember, akinek nincs kenyere, akkor általában a faluban vagy az adott városban lakó szegények jutottak eszükbe az embereknek. Ezeknek a koldusoknak általában arcuk volt, népszerint ismerték őket, segítették őket ilyen-olyan élelemmel. Ma is vannak azért még Debrecennek ilyen koldusai, amikkel sokan népszerint ismernek, segítenek, szóba egyednek velük. Azonban már egészen más kérdésekkel kell szembe találkozni, amikor a kenyér dologról beszélünk. A kenyér kérdést egyszerűen nem lehet egy kézlenyítéssel előidézni. Mégpedig azért nem, mert nagyon kontrasztossá vált a kép, amely elég tárul. Nem mindenki, de ahogy az előbb mondtam, az emberek igen-igen nagy része pazarol. Érdemes megvizsgálni, hogy mit, mennyit eszünk egy héten. Érdemes megnézni, hogy mennyivel többet eszünk, mint ami a hét fenntartásunkhoz szükséges. Hogy mennyi olyat eszünk, amit csak azért eszünk, mert finom. Mert örömünket leljük az evésben. És nincs is ezzel a világon semmi gond, csak arra próbálni rávilágítani, hogy akkor, amikor úgy imádkozunk, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, akkor az valahogyan nagyon könnyed kérésnek tűnik. Nem érezzük igazán a súlyát, mert nincsenek ilyen problémáink. A legtöbb családban ez ma nem kérdés. Természetes, egyértelmű, hogy van kenyerünk, mert még sok minden más az asztalon. Sok gyerek nem is érti igazán, amikor tanítjuk nekik az iskolában az evés előtti, meg utáni imádságot, hogy egyáltalán mi a csodáért kell hálát adni. Sok felnőtt is meglőkönyödik ezen, hiszen a munkájáért kapta a pénzt, ő azért megdolgozott, mi a csodáért kellene Isten dicsőíteni ezért, és neki hálát adni. Természetes, hogy az asztalt megterítjük, és természetes, hogy van rajta, mit enni. De tanítottam olyan csoportban is ezt az imádságot, ahol nem az volt a kérdés és a fennakadás oka, hogy miért kell hálát adni, hanem azt, hogy miért, mit jelent egyáltalán a vacsora szó. Mert a vacsora szót nem ismernék a gyerekek. Összesen az óvodában, meg az iskolában ettek. Otthon még hétvégén sem semmit, mert nem volt mit. És közvetlen környezetünkben is vannak olyan gyerekek, akik bizony-bizony, hogyha adunk nekik valamit, akkor felkiáltanak, hogy de jó, ma még semmit nem ettünk. Nem biztos, hogy elsőre észreveszik őket. Sok család takargatja a helyzetét. Nem szembetűnő, nem egyértelmű. Ez szégyellik is. Az, hogy alig előtt valami az asztalra. Az, hogy a gyerekek éheznek. És ilyenkor teszem be az, hogy vajon az ő szájukból mit jelent, amikor ezt az imádságot mondják. Talán éppen itt a mi gyülekezetünkben. Mit jelent, amikor Jézus szavait ismétlik, ilyen gyerekek is felnőttek? Mi ennek a mondatnak a súlya? És eszembe jutott az a cikk, amit nemrég olvastam az interneten, és a következőt írta, a 850 millió félig éhezőnek minősül ember felett gyerek. A legtöbb gyerek Indiában több mint 100 millió, és Kínában csak 40 millió éhezik. Ezen kívül Ázsia és Afrika több országában összesen 100 millió ilyen gyerek tengődik, Latin-Amerikában pedig 30 millió számuk. Végre meg kell oldani ezt a 21. század számára oly szégyenletes problémát. Vagyis ennyi gyermek is felnőtt számára az, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, ez egy segélykiáltás. Ez azt jelenteni, hogy Jézus egykor nem mondott igazat. Azt jelenteni, hogy amikor arról beszél, hogy gondoskodik rólunk, hogy lesz mit ennünk, hogy úgy tart bennünket, mint ahogy az madarak, a galérium el van látva a világban, akkor ez most nem lenne igaz. Isten hazudik nekünk. Vagy amit Ézsaiás próféta könyvéből olvastam, hogyha megtartjuk az Isten törvényét és szavát, akkor lesz kenyér az asztalon. Ez nem igaz. Ezek számára, a 100 milliók számára ez mind hazugság lenne. Nem hiszem, hogy Isten hibázott volna. Amikor Isten megteremtette ezt a világot, akkor egy gyönyörű, gazdag, élelemben gazdag világot teremtett. És ő ránk emberekre bízta, hogy műveljük és őrizzük azt. Az más kérdés, hogy ezzel mi hogyan tesszük. Hogy visszaélünk vele, hogy önző módon csak magunkra gondolunk, vagy látjuk, hogy felelősségünk van a környezetünk felé is. Nigériában például 800 000 5 évesen fiatalabb gyerek éhezik. Az ENSZ pár évvel ezelőtt meghirdette, hogy egy 16 millió dolláros alapot kellene, segélyalapot kéne biztosítsák az ENSZ országok. Hónapokon keresztül gyűjtöttek, és a vége az lett, hogy 3,8 millió dollár gyűjt csak össze. És az abban a szempontból érdekes, amikor látjuk, hogy egy-egy hatalmas cég, világvállalat, mennyi nyerességet könyvelhet el csak egy év alatt, messze-messze a sokszorosát. És ebből az összefüggésből nézve, ez már egészen érdekes kérdés. És mi is, az, ahogy ezt meglátjuk, ahogy ezt átéljük, rezignáltá váltunk. Naponta a különböző magazin műsorokban a nyomor képeinek tömege áraszt el bennünket a különböző csatornákon. És talán éppen a vacsora időben menő műsor közben kicsit megrendül a lelkünk. De utána tovább kapcsolunk, és megyünk tovább, és ezek az emberek szerte a világban, vagy itt a környezetünkben arctalanok, ismeretlenek maradnak a problémáik közepette. De nem is kéne olyan messze menni, hiszen ha csak Kárpátaljáig elmegyünk, ott is tudhatunk sok-sok gyermekről, aki a kukában végzi, mert egyszerűen nincs mit elni, és kidobják őket. Vagy a kórházakról ott fekszenek a nyomorban az emberek gyógyszer nélkül a földön. Mert nincs, aki segítsen rajtuk, pedig ez csak a szomszédországban van. És nem elbotránkoztatni akarok, meg nem is azt mondani, hogy mindenen nekünk kell segíteni, hiszen nem tudhatunk mindenkin segíteni. És tudom azt is, hogy itt a gyülekezetben sokan újra és újra megmozdulnak a különböző akciók hallatán, és sokan erejükön felül is segítenek. Nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy mi a hozzáállásunk. Mi a világlátásunk? Milyen indulat van bennünk? Hogyan reagálunk akkor, amikor meglátjuk a plakátokat, amelyek adományt kérnek éhező gyerekek számára itt Magyarországon? Elmegyünk mellette, vagy esetleg befizetünk valamennyi pénzt? Nem csukhatjuk be a szemünket. Nem fordíthatjuk el a fejünket, mert Isten feléjük is küldött bennünket. Küldetésünk van nekünk, mert mi tudjuk, hogy küldetésünk van. Jézus Krisztus ránk bízta ezt a feladatot. Nagyon tetszett egy amerikai család hozzáállása. Egykor, amit láttam, minden reggel egy kis tányérkára kiraktak $1. A tányérkában gyűlt a pénz, fölötte volt egy fénykép, egy afrikai kisfiú képe. Ennek a kisfiúnak gyűjtöttek, és küldték havonta azt a pár dollárt. Kevés pénz volt, napi $1 annyi, mint 100 forint. De annak a gyereknek az napi, egy napi élelmet jelentett. És lehet kritizálni ezt a viselkedést. Lehet azt mondani, hogy mennyi pénz, és hogy csak ennyit, meg sok mindent lehet rá mondani. Ezek az emberek megpróbálták. És ezt a gyereket úgy tekintették, mint egy távoli családtagot, akit támogatni kell. Apró dolog, de valamit megértettek abból, amit Isten üzen ennek a világnak. Isten rajtunk keresztül adhatja meg másoknak a mindennapi kenyeret. Jézus egykor közösséget vállalt az éhezőkkel, a szegényekkel. Nem véletlen, hogy azt mondjuk az imádságban, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Ebben a miben Jézus Krisztus ott van. Az ő szájából hangzott el először ez az imádság. Ő maga pontosan tudta, hogy mi az éhezés. Többször szerepel az igében, hogy elküldött tanítványait, hogy vásárolják kenyeret. Ott van a pusztában, amikor nem véletlen, hogy a sátán pont a kenyérrel próbálja őt megkísérteni. Jézus tudta, hogy mit jelent, amikor nincs kenyér. Tudta, mi a fizikai szükséget. És nem véletlen az, hogy több olyan csodát is tesz, az 5000 és a 4000 ember megvendégelését, ami pontosan a fizikai szükségletek kielégítéséről szól. Távolabbról nézve erről szól akár a csodálatos halfogás is, vagy a kánai mennyegző története. Az emberi szükség nagyul, és Istennek van szava a nélkülözők felé, és ő bennünket küld hozzájuk. Az éhes embernek nem lehet Isten szeretetéről beszélni, addig, amíg jól nem lakott. Ha segítettem, ha megtöltöttem a hasát, akkor talán, és akkor is csak talán, meg fogja hallani azt, amit Isten mond. Nagyszerűen hallható ez, amikor a hajléktalan étkeztetéséről van szó. Nem lehet az éhes embernek Isten szeretetéről beszélni. Jézus azt is tudja, hogy milyen borzalmas dolog a lelki éhség. És napjaink embereit Magyarországon sajnos lelkileg éhezik. Sőt, sokan halnak éhen. Keserednek meg is fordulnak be. Lesznek depressziósok és öngyilkosok akár. Látják sötéten a világot, mert lelkileg éheznek, éhségülnek. És nem véletlen az, hogy az utolsó vacsorán így csak kenyeret emeli fel, és mondja, hogy ez az én testem. Mert a kettőnek találkoznia kell. A fizikai és a lelki szükség megelégítésének találkoznia kell az ember életében. A mi életünkben is, akik élünk, és van mit együnk, de talán sokszor lelkileg vallunk kárt. És azok életében is, akik fizikailag éheznek, talán szerte a világban, de amikor keresztény konferenciákat hirdetnek, millió számra ülnek össze az utcákon, és hangosan énekelve dicsőítik az Isten. Gondolkozzunk el azon, hogy mit is jelent számunkra a kenyér, a fizikai és a mennyei, mert a kettőnek találkoznia kell az életünkben. És akkor válhat igazza Ézsaiás próféta szava, amit az előbb már felolvastam. Ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a gyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy van mit együnk. Köszönjük, hogy mindig van valami a szekrényben, a hűtőben, hogy nem azon kell tépelődjünk, hogy ma este mi kerül az asztalra. És Istenünk, egyben kérünk is arra, hogy bocsáss meg nekünk, mert nem becsüljük azt, hogy mennyire gondoskodsz rólunk. Hogy annyira természetesnek vesszük mindezt, magától értetődőnek, saját előgyümölcsének, annak a pénznek, amit megkeresünk, és nem veszünk észre, hogy te adod a testi, fizikai erőnket, a lehetőségeinket, hogy te vagy az, aki oltalmazol bennünket napról napra, és semmit nem köszönhetünk magunknak. Urunk, könyörgünk hozzád azokért, szerte a világban, Magyarországon, Debrecenben, itt a lakótelepeken, akik éheznek, akiket elvakarnak a falak, vagy kínélnek a városok, falvak határaiban, és nem kapnak mit enni, mert nincs nekik, nem tudják megfizetni. Urunk, könyörgünk azokért az édesanyákért, akik úgy fognak lefeküdni, hogy tudják, hogy a gyereküknek nincs semmi a hasában. Urunk, erősítsd őket, adj nekik hitet és reménységet. És Urunk, taníts bennünket lehajolni a Istenhez. Adj nekünk könyörületes szívet, olyat, amely tud adni. Kérünk téged, Istenünk, vizsgáld meg az életünket. És kérünk téged, hogy most áld meg a felcsendülő muzsika hangjait. Add, hogy a zene a szívünkig jusson, és ott munkálkodjon tovább.
Thank you.
bölcsét leszek, és megtanítanak téged az útra, amelyen jár. Szemeimmel tanácsolok téged. Ámen.
Dicsőség Magad!